itt megtévesztőek is lehetnek. Valószínűleg oda kellett volna írnom, hogy ezek 19. századi ötvös tárgyak, tehát nem reneszánsz, barokk vagy urambocsák középkori alkotások, hanem a 19. századi ötvösségnek a művei, olyan alkotások, amelyek ilyen-olyan zegzugos úton, eredeti gyártási helyükről, a felvidéki városokból Győrbe kerültek, illetve a Győri Múzeum gyűjteményét gyarapítják jelenleg. Hogy mégis miért gondoltam úgy, hogy három szerény tárgy bemutatása egy ilyen konferencián releváns lehet, annak nagyon egyszerű az oka. Az ötvös művészet, különösen a 19. századi ötvös művészet kutatása még számos tartalékot rejt magában, és azoknak a mestereknek a működése, akik ebben az időszakban fejtették ki tevékenységüket, még kevéssé ismert, és ráadásul a Győri Múzeumban lévő ötvös tárgyak alkotói olyan ötvösök, akiktől viszonylag kevés alkotást ismerünk, alig fél tucat vagy egy tucat tárgyat tart számon a kutatás. Ráadásul a tárgyak egy részénél azért valahogy sikerült rekonstruálni, hogy miként is juthattak Győrbe, és ez egy újabb érdekes adalék lehet egyrészt az ötvös tárgyak vándorlására, illetve hát annak a kapcsolatnak a prezentálása is, ami a különböző országrészeket összekötötte. A három tárgy tulajdonképp három különböző tárgycsoportot is reprezentálhat. Az első egy viszonylag nagyméretű feszület, amely az egyházi tárgyakat reprezentálja. Lesz majd egy másik, amely a főúri, és egy harmadik, amely többé-kevésbé a polgári megrendelők igényei alapján készült. Ez a feszület 1837-es, és egy kassai mester, bizonyos Johannes Hanf alkotása. Igazából klasszikus darabról van szó, aranyozott, tehát ezüstből a korpusz az aranyozott, illetve még bizonyos részletek is aranyozottak. A keresztet a Golgota hegyén ábrázolja, a kereszt tövében pedig ott látható a koponya is a lábszárcsontokkal. Ez egyaránt utal ugye a Golgotára, mint a Koponyák hegyére, másrészt pedig a középkorból eredő gondolatiság jegyében összekapcsolja az Ó és az Új Szövetséget, mert hogy a középkori hagyomány szerint a koponya nem más, mint Ádám koponyája, Krisztus pedig ugye az új Ádám, aki helyrehozza azt a hibát, amit ugye Ádám és Éva annak idején az Alma projekttel elkövetett. Az ezüst feszületet piros kövek, valójában ugye úgynevezett csőüvegek, tehát nem drága kövek, ékesítik, és a képen talán annyira nem látható, de Krisztus oldalsebét is egy kis ilyen színes üvegecske jelzi. A tárgy azonosítását a jegyek teszik lehetővé. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezeket az ötvös tárgyakat jelezték. Megtalálható bennük egyrészt maga az adott városnak a hitelesítőjegye, illetve a mesterjegy is. Johannes Hanfról nem sokat tudunk. Amit ismerünk, azt elsősorban a kőszegi Elemérnek a Magyar Ötvösséget feldolgozó 1936-ban megjelent korpuszából lehet tudni. Kassán működött, 1819-ben vált mesterré, és tekintélyes ötvös lehetett, hisz, mint látható, több alkalommal is viselte a C-mesteri tisztséget, sőt, volt olyan időszak, amikor huzamosabban is betöltötte ezt a feladatot. A Kösszegi által bemutatott alkotásai az 1814 és 45 közötti évekből való, és ahhoz képest, hogy a mester elméletileg betöltött pozíciója alapján egy rangos, jelentős egyéniség lehetett, a munkáinak a száma meglehetősen csekély, és már csekély, de eléggé változatos, tehát az asztali ezüstöktől az egyházi votívtárgy, egyházi rendeltetésű votívtárgyakig, tulajdonképp majdnem minden műfajban, ötvös művészeti műfajban tevékenykedett. A győri feszület a múzeumba kerülése előtt a győri orsoiták zárdájának a tulajdonában volt, amikor a kommunista rezsim idején 1950-ben a szerzetes rendeket feloszlatták, akkor a győri orsoiták kegytárgyai is államosításra kerültek, és a múzeumba szállították őket, így jutott el hozzánk, és képezi máig a múzeum gyűjteményét. Valószínűleg méretéből adódóan oltárkereszt lehetett, mivel a templomban csak egy szabadon álló oltár van, egy főoltár, a többi oltárkép az tulajdonképp a falra festetten látható is, falra festett képek, tehát valójában nem is igazán oltárok, így valószínűleg ez is a főoltárt ékesíthette, és valamelyik jótevője a zárdának, illetve esetleg valamelyik apáca, családja adományozhatta ezt a templomnak, a Szent Anna templomnak. A győri orsoiták története még feldolgozásra vár, tehát igazából a rendtagok névsora a levéltári adatokból ugyan összeszedhető lenne, de származásukra és egyéb összeköttetéseikre, kapcsolatrendszerükre még nem rendelkezünk adatokkal. Azonban a múzeumba bekerült tárgyak, kegytárgyak arra utalnak, hogy jelentős felvidéki kapcsolataik lehettek, hisz nem csupán ez a kereszt, hanem öntöttvas, a sasvári piétát ábrázoló öntöttvas plakett is szintén az 1800-as évek első feléből, és még néhány más tárgy jelzi, hogy rendelkeztek a felvidéki városok felé mutató kapcsolatokkal is. A következő tárgyunk a főúri reprezentációhoz köthető, bár így első ránézésre talán nem annyira reprezentatív a tárgy, de ha belegondolunk, hogy egy tejforraló lábasról van szó, akkor a vert ezüstből elkészített tárgy azért mégiscsak reprezentatívnak tekinthető, és a város és mesterjegyek alapján azt is tudjuk, hogy Fidelis Mayer volt a készítője, és mind a városjegy, mind pedig a G évbetű alapján egyértelműen datálható 1802-re. Ez utóbbi már csak azért is fontos, mert az ismert művek közül ez a legkorábbi, mármint Fidelis Mayer alkotásai közül. Pozsonyban tevékenykedett, mesterként 1803-ból jelzik elsőként, a C-ben egyéb tisztséget úgy tűnik, hogy nem viselt, 1826-ban még említik, de valószínűleg esetleg még tovább is élhetett, és a Kőszegi által lajstromozott művei, azok egy viszonylag szűk intervallumból, 1804 és 9 közülről valók, tehát itt is meglehetősen csekély számú alkotásról van szó, ami azért is érdekes, mert legalább a mi tárgyunk ezt a szűk övt tudja némileg bővíteni. A tejforraló lábason egy címer is látható, remélem látható, ez a Ciráki család címere. Ez korántsem meglepő tekintettel arra, hogy ez a tárgy a dénesfai Ciráki kastély tárgyaival együtt került a múzeumba. A dénesfai kastély ma Sopron, az egykori Sopron megyében volt található, és a tulajdonosai, a Ciráki grófok a világháború idején elhagyták, és az elhagyott javak kormánybiztossága gyűjtötte be a kastély akkor még meglévő berendezését, és szállították azt a győri múzeumba. A Aztán később kiderült, hogy a grófi család rendkívül előrelátó volt, úgyhogy az ezüst egy részét azt a kastély egyik lépcsője alatt elfalaszták, és ez csupán a 60-as években került elő egy felújítási munka során. De még így is a múzeumba jutott anyag csupán valószínűleg töredéke annak, ami egykor a kastély berendezését alkotta, de legalább az ezüst készlet az úgy többé-kevésbé a múzeumba kerülhetett teljes számban. A datálásból következően a darab megrendelője Ciráki Antal Mózes lehetett, aki a reformkornak, vagy ha úgy tetszik, kicsit tágabban értelmezve a 19. század első felének egyik fontos személyisége volt, legalábbis abból a szempontból, hogy magas tisztségeket viselt. Itt látható képét nem más, mint Barabás Miklós festette, és az akadémia alapítóját láthatjuk rajta, hisz Ciráki Antal Mózes, mint majd látni fogjuk, jogtudósként, és hát viszonylag jómódú arisztokrataként, az akadémia alapítói között is ott található. 1772 és 1852 között élt, Ciráki László és gróf Zichy Julianna fiaként látta meg a napvilágot. A Cirákiak egy viszonylag szerény anyagi körülmények között élő arisztokrata család, Sopron, Vas, illetve a 18. századtól kezdve Fejér megyében voltak birtokaik. A 16.-17. században elsősorban hivatalokat viseltek, jogász família volt. A 18. századtól kezdve katonai pozíciókat töltöttek be tagjai, és Antal Mózes volt az, aki visszatért a jogi közéleti pályára, és ennek során futott be szép karriert. Ennek a karriernek a következménye, vagy velejárója volt, hogy a feleségei is jeles arisztokrata családokból kerültek ki. Az éppen kihalás szélén lévő Illésházi grófi családból, a Batthyányiaktól, illetve egy osztrák arisztokrata családból is választott magának nejt. Mint látható, hármat fogyasztott el hosszú élete során. A Cirákiak közül kiemeli az is, hogy a portréit is jól ismerjük, már gyermekkorában is készült róla portré, majd pedig a magas méltóságai következtében sokszorosított grafikai portréit is ismerjük. Ha már ennyit beszéltem arról, hogy mi magas méltóságokat viselt, akkor itt röviden össze is foglaltam. Jól látható, hogy jogi tanulmányokat végzett, majd pedig a helytartóságon, illetve a kancellárián kezdte a pályafutását, és aztán arisztokrataként egyre jelentősebb pozíciókba jutott. Ezeknek a csúcsát tulajdonképp a főispáni helytartói megbizatások jelentették, illetve később az országbírói, illetve az ő felsége álladalmi és értekezleti minisztere poszt jelentette. A karrier azt is jelzi, hogy alapvetően konzervatív politikus volt. Széchenyi naplóiban, vagy a reformkor más jeles politikusainak a naplóiban is általában eként szerepel. Ugye mondtam, hogy akadémia alapító tagja volt, és a magyar jogtudománynak is egy jeles képviselője, több jogtudományi munkát is írt. Ugye 48-ban visszavonult. És elnyerte nem csak a Szent István rendet, hanem az aranygyapjas rendet is. Ugye ezek a legmagasabb kitüntetések, amelyet a Habsburg birodalomban egy magyar arisztokrata elnyerhetett. Mindez azért érdekes szempontunkból, mert a magas méltóságok az előkelő családokból, jelentős családokból származó nejek megkövetelték, hogy a reprezentációban is magasabb szintre emelkedjenek a ciráki grófok. Ennek volt a jele, hogy a viszonylag szűkös dénesfai kastélyból tehát a szűkös dénesfai kastélyból a család központja Lovasberénybe került át, ez Fejér megyében található, és a kastélyból, ami megmaradt a gépállomásként való több évtizedes használat után, az ott látható, sajnos a kastély mind a mai napig romos. Tehát és ezt a kastélyt már Antal Mózes építette ki ebben a klasszicista módban. Falfestmények nyoma is még láthatók az épületen, illetve ekkor készülhettek azok a nagyszabású ezüstkészletek is, amelyek a család rangját és méltóságát reprezentálták. Ez az ezüstkészlet részben döntően bécsi mestereknél készült, de található közöttük budai, illetve, mint az iménti példa is jelzi, pozsonyi mester is. Hogy miért pont pozsonyi, meg miért pont, tehát hogy miért Pozsony, miért Bécs és miért Buda, végül is könnyen felfejthető ez a rejtély, hisz Bécs a birodalmi főváros, Pozsony a koronázó főváros, illetve az országgyűlések, a diéták szintere, Buda pedig egyre inkább ekkor még az ország szellemi, de hamarosan majd politikai központjává is válik, és ennek megfelelően ez mind Pozsonynak, mind Budának jelentős kézművesipari centrumokká váltak, és az odalátogató arisztokratákat is ezek a központok szolgálták ki. Tehát nyilvánvaló, hogy inkább egy arisztokrata Pozsonyban és Budán, illetve hát ugye Bécsben rendelte meg az ezüstkészleteit, és nem az egyébként a kastélyaihoz közelebb eső Sopronban, Győrött, vagy éppen Székesfehérvárott. Tehát a pozsonyi ötvös mű így juthatott a cirákiak tulajdonába. A készletről egy kis röpke fotót próbáltam ide berakni, ami érzékelteti többé-kevésbé talán az ezüstkészlet nagyságát. A 19. század végén Ciráki Margit grófnő az egyik eszterházi hercegnek lett a felesége, és a jelenlegi hercegnek a nagyanyja, éppen ezért az emlékét is ápolják, és hát Eszterházán, a Fertődi kastélyban rendeztek egy kis emlékkiállítást, és ennek keretében kérték kölcsön az ezüst készletünket, és állították ki, hát ennek a fotói láthatók itt. A harmadik tárgy pedig alkalmasint a polgári megrendelők igényeihez alkalmazkodva készült. Ez egy persely, amelyet egy eperjesi mester, Elias Kéler készített. Az eperjesi városi hitelesítőjegy eléggé kopottas, úgyhogy az évszám nem olvasható ki, és hát a mesterjegyből szintén nem lehet következtetni a készülési időszakára. Kélerről szintén nem sokat tudunk, még mesterré válásának a dátuma is ismeretlen. A művei, illetve az egyéb írott források 1816 és 28 között emlegetik, ebből következtettünk arra, hogy ez a 20-as években készülhetett, de nagyjából a formája is erre az időszakra enged következtetni. Ugye ezek a tárgyak, egyébként a bemutatott kereszt is, illetve asztali ezüst is, olyan tárgytípusokat képvisel, amely a Biedermeier korában, a Habsburg birodalomban gyakorlatilag széles körben használtak voltak, tehát hasonló darabok bécsi, de még talán budai mesterek keze alól is kikerülhettek. Elias Kélernek a működését már nem csak kőszegi alapján ismerjük, hanem a szlovákiai kutatás is foglalkozott vele, a Nemzeti Múzeum évkönyvében, a Szlovák Nemzeti Galéria vagy Nemzeti Múzeum évkönyvében több műve is publikálásra került. Az e fajta persejek, ugyanúgy, mint manapság, gyermekek számára készültek. A gyűjteményünk egy másik darabja, egy mékas alakú kis persejen, még a vésett felirat is ott van, hogy Kovács Józsinak a kereszt atya, ajándékozta. Tehát ezeket a darabokat, bármennyire is ezüstből valók, és így manapság mondhatni drága dolognak számítanának, ezeket akkoriban is gyermekek kapták, és a polgári értékrendnek megfelelően a takarékosságra, a józan polgári életmódra való nevelést volt hivatva biztosítani, illetve hát erre próbálták nevelni a nebulókat. E tárgyunk vásárlás révén jutott a múzeumba, egy minisztériumi vásárlás révén, egy gyűjtőtől, úgyhogy ennek a tárgynak az eredete ilyen szempontból felderíthetetlen, tehát nem tudhatjuk, hogy kinek és mikor, milyen tulajdonos viszonyokon ment keresztül. Nincs egyre győröt kötött ki, és talán abból a szempontból válhat érdekessé, hogy egy újabb darabbal gyarapíthatjuk így Elias Kélernek, illetve az eperjesi ötvösségnek a 19. századi történetét. Úgyhogy én ezzel köszönöm meg megtisztelő figyelmüket.